mi Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, a mi kegyelmes Istenünktől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz, közöttünk lakó Úr. Amen. Isten igéjét olvasom közöttetek először az Ószövetségi Szentírásból, Bibliolvasó kalózunk szerinti mai napi igéből, a Krónikák második könyve 36. részének 11. verséből től a 25. versig a rész a könyv végéig. Így szól hozzánk. Pedig őseik Istene az Úr idejében küldött nekik üzenetet követei által, mert szánta népét és lakóhelyét. De ők kigúnyolták Isten követeit, megvetették kijelentését, és gúnyt űztek prófétáiból, míg oly magasra nem csapott az Úr haragja népe ellen, hogy már nem volt menekvés. Ezért felhozta ellenük a káldeusok királyát, aki fegyverrel mészároltatta le ifjaikat szent templomukban, nem szánt meg se ifjat, se szüzet, se vént, se aggastyánt, mindenkit a kezébe adott. Az Isten házának valamennyi fölszerelését, a legkisebbtől kezdve a legnagyobbakig, meg az Úr házának kincseit, tovább a király és a vezető emberek kincseit mind Babilonba vitte. Az Isten házát fölgyújtották, Jeruzsálem várfalát lerombolták, palotáit mind fölperzselték, és minden drága értékét elpusztították. Azokat, akik az öldöklést átvészelték, fogságba vitett a Babilóniába, és őt, meg fiait kellett szolgálniuk mindaddig, amíg a perzsa királyság uralomra nem jutott, hogy beteljesedjék az Úrnak Jeremiás által mondott igéje. Amíg le nem telnek az ország nyugalmának évei, nyugodni fog a pusztulás egész ideje alatt, teljes 70 évig. Círus, perzsa király uralkodásának első esztendejében azért, hogy beteljesedjék az Úrnak Jeremiás által mondott igéje, arra indította az Úr Círus perzsa király lelkét, hogy egész birodalmában kihirdettesse szóban és írásban a következőket. Ezt mondja a Círus perzsa király. A föld minden országát nekem adta az Úr, a menny Istene. Ő bízott meg engem azzal, hogy felépítessem templomát a Júdában lévő Jeruzsálemben. Aki csak az ő népéhez tartozik közületek, legyen azzal Istene az Úr, és menjen el. Eddig Isten igaz beszédéből. Amen. Imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által megvalljuk neked, hogy megretten a szívünk, amikor te néped történetéből ezt a válságos időszakot olvassuk. És különösen is szomorú az, hogy te annyi időt hagytál nekik, hogy megtérjenek gonosz útjaikról, hogy kaptak második esélyt, sőt még többet is, és mégis a saját szívük és gonoszságuk szerint jártak. És azt gondolták, hogy politikájuk, erejük és hatalmuk megmentheti őket. És mindeközben tőled is elfordultak, és idegen, divatos vallásoknak hódoltak. Urunk, tudjuk azt, hogy amikor te úgy döntesz, hogy megítéled a te népedet, akkor nem kárukra, hanem javukra teszed, hogy el ne vesszenek a világgal együtt. Urunk, irgalmazz nékünk is, hadd tudjunk alázattal lenni te előtted, a te templomodban. Urunk, mikor nagy nemzeti tragédia nem történik, tudjuk, hogy akkor is lehet a saját életünk romokban, de köszönjük, hogy te újra föl tudsz építeni bennünket, mindenkit. Tudjuk, Urunk, hogy a hívő ember is elbukhat. Köszönjük, hogy te föl tudod állítani, Urunk. Urunk, jöttünk hozzád, hogy most a te igéd és szent lelked állítson talpra bennünket, hogy vezetést kapjunk, útmutatást, hogy el ne vesszünk, ne kelljen hibás döntéseink következményétől szenvednünk, hanem hadd tudjuk a te szerinted való utat választani, hogy elnyerjük áldásaidat. Mert köszönjük, Urunk, hogy a hűséghez te áldásokat is ígértél. Urunk, tetted helyre a mi gondolatainkat, tetted világossá a mi elménket. Urunk, jöttünk a hétköznapok sötétségéből, hogy te veled találkozzunk, te veled, aki te vagy a világosság, hogy mondtad is, Jézus, hogy te vagy a világ világossága, és aki téged követ, az nem járhat a sötétségben, hanem ővé lesz az élet világossága. Ezt add meg nekünk, ezen az Isten tiszteleten, bocsáss meg bűneinket, Atyánk, Jézusért kérünk, hallgass meg bennünket. Amen. Istenek beszéde, amely szólt hozzám, és hiszem, hogy ebben a megszentelt órában hozzátok is szólni kíván. Írva talált az előfelolvasott bibliai részben, Krónikák második könyvének 36. részéből, a könyv végéről, és hozzáolvasom a mai napi újszövetségi ige egy részletét is, az Efézusiakhoz írt levél 6. részéből, 10. verstől a 19. versig így szól. Végül pedig erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltsétek magatokra Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Mert mi nem test és vér ellen harcolunk, hanem erők és hatalmak ellen. A sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Éppen ezért vegyétek fel Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok. Álljatok meg tehát, felövezve derekatokat igazság szeretettel, és magatokra öltve a megigazulás páncélját, sarut húzva lábatokra, készen a békesség evangéliuma hirdetésére. Vegyétek fel mindezekhez a hit pajzsát, amellyel kiolthatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát. Vegyétek fel az üdvösség sisakját is, és a lélek kardját, amely Isten beszéde. Minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor a lélek által, és legyetek éberek, teljes álhatatossággal könyörögve valamennyi szentért, és én értem is, hogy adassék nekem az ige, ha szóra nyitom a számat, hogy bátran ismertessen meg az evangélium titkát. Azt mondja az ige, hogy álljunk meg tehát, és vegyük föl Isten fegyverzetét a mi lelki harcainkhoz. Amen. Foglaljunk helyet. Isten szeretett népe, tisztelt gyülekezet, bizonyára észrevettétek már, hogy az utóbbi hetekben a bibliaolvasó kalauzból szoktam választani idézeteket, fontos tanításokat a vasárnapi prédikációimhoz. Úgy olvasom a heti ószövetségi és újszövetségi igeszakaszokat, hogy megtaláljam lehetőleg azokat a fontos tanításokat, ami keresztény hitünk alaptanításai. Az Ószövetségben is ilyen igéket olvastunk a múlt héten is, ugye az előző héten, tehát a múlt vasárnapi igehirdetés, az Ezékiás király történetét olvastuk, hogy hogyan állította helyre az Isten tiszteletet és az ünnepeket az ő népe körében. És ma is ilyen fontos király, vagy ezen a héten is ilyen fontos királyról olvashattunk, Jósiásról. De látunk egyfajta hullámzást ugye Isten népe körében, hogy egy jó királyt követ egy rossz király. Egy hosszabb, békességesebb időszakot követ, egy hosszabb, rövidebb harcokkal, káosszal és nehézségekkel teljes időszak. Azt olvashat, így jellemezhetnénk ezt a fajta hullámzást, ugye, hogy Ezékiás idejére jellemző volt a helyreállítás. Aztán őt követte az ő fia Manassé, 55 évig volt király. Újra az Isten elleni lázadás jellemezte a népet, visszaállított minden pogány kultuszt, bálványt, áldozóhalmot, amit az apja leromboltatott. És ugye a prófétai történetíró gonosz, nem csak azt mondja, hogy azt tette, amit rossznak lát az Úr, hanem gonosz királynak nevezte őt, és az ő fia Ámón is ugyanezt tette, szerencsére ő csak 3 évig lázadás jellemezte ezt az időszakot, de Manasséről azt is olvassuk, hogy élete végén megtért, az élete végén belátta gonoszságát, de borzalmas lehetett neki visszatekinteni az ő több mint 50 éves uralmára ebből a perspektívából, hogy mi lett volna, ha nem követi el mindezt, hanem előbb meg tud térni Istenéhez. És biztos, hogy az ő életében is volt olyan, amit tudatos gonoszságból tett, és volt olyan dolog, amit nem is vett észre, hogy az nem jó, hogy az gonosz, mert vak volt. Mert vak volt, nem kereste Isten vezetését. És aztán jön, ugye Jósiásról olvastunk, ugye új esély, lehetne azt mondani, hogy ez volt a Isten népe körében a sokadik, második esély, Jósiás uralkodása, hiszen ő nem csak leromboltatta a idegen vallások kultusz helyeit, hanem, és nem csak az Úr ünnepeit tartotta meg még hűségesebben, mint Ezékiás, ugye leírja nagyon részletesen a prófétai történetíról, hogy milyen csodálatosan, szervezett módon tartották meg a Páska ünnepét, ugye az ő húsvétjukat, hanem mivel megtalálták Isten templomának felújításakor Mózes törvényét, ezt fölolvasták, először a király és a vezető emberek, aztán a templomban fölolvasták az egész ünneplő gyülekezet előtt, és bűnbánatot tartva újra szövetséget kötöttek Istennel. És úgy látszik, hogy nem tudtak tartósan élni ezzel a sokadik, második eséllyel, hiszen Jósiás gyerekei, 2 fia és unokája, Jójákim, Jójákin és Citkija újra pusztulásba vitte az országot, aminek a vége, hogy olvastuk, a 70 éves babiloni fogság lett. De hát ezt a fogságot megelőzte egy borzalmas pusztulás Jeruzsálemben, ahogy olvastuk is az ígében. Félelmetesek ezek a történetek, és a prófétai történetíró ugye úgy ítéli meg, hogy ez lett a következménye a hűtlenségnek, a lázadásnak, annak, hogy nemcsak nem figyeltek Isten szavára, Isten útmutatására, hanem kigúnyolták az ő hírnökeit, az ő prófétáit, és saját szívük szerint jártak, saját istenükként. Ugye kísérteti ez talán a hasonlóság, hogy a mai Istentől elfordult, keménységben és erővel járó mai ember ugyanezt teszi. Ugyanilyen barbár, kemény világot élünk, ahol ugye az erősebb győz, vagy akinek több pénze van, vagy jó kapcsolatai. Mi lesz ennek a vége? És az a még ennél is félelmetesebb, hiszen azt mondhatjuk, hogy hát igen, tudjuk, hogy a világ így él, és hogy ez újra és újra megismétlődik a világban, de mi lesz akkor, hogyha ez a fajta világiasság, ez a pénz, a hatalom, az erő kultúrája, ez az egyházba is beszűrődik. Mert ugye ezt láttuk Isten népe történetében is, hogy bizony ilyen nagy hatással volt rájuk a világ. És ne áltassuk magunkat, ránk is nagy hatással van a világ, és a világi gondolkodás. És ismerjük azt föl, amikor még nem visszafordíthatatlan a pusztulás a körünkben, hanem kaptunk egy újabb békés időszakot, egy új esélyt az Úrtól, hogy megváltoztassuk az útjainkat, és ne váljunk ilyen, vagy ne legyünk ilyen állapotba, aminek a vége a lecsúszás. Ugye úgy, ahogy szokták mondani a hegymászók, hogyha valaki balesetet szenved mondjuk egy sziklafalon, és ugye biztosítás nélkül, ugye kötél nélkül elkezd csúszni, akkor van egy pont, ahonnan nincs visszatérés. Csak a legalja. Tehát le kell csúszni a legaljáig, le kell esni, és vagy túlél az ember, vagy nem. Tehát ugye a lelki értelemben is van egy ilyen lecsúszás, hogy amikor az ember életében a kulminál, tehát úgymond tetőzik az a pont, amikor a hűtlenség, a rossz döntései, a bűnei következményei így együtt állnak, akkor van egy visszatérés lehetetlen pont, le kell csúszni az aljáig, és csak utána lehet visszatérni. Ez félelmetes, nem? Tehát Isten igéje, mintha erre figyelmeztetne bennünket, hogy ne érd el ezt a pontot, ahonnan nincs már csak a lecsúszás a legaljáig, hanem még tudjál visszafordulni. Ugyanúgy, mint múlt héten, pont ezért kapcsoltam egybe a két ige szakaszt, mert az Efézusokhoz írt levél az Új Szövetségben pont erről tesz tanulságot, hogy mi kell az Isten új szövetségi népének a lelki harchoz, azaz ahhoz, hogy ebben a gonosz világban meg tudjon állni hűségesen. És Pál apostol először buzdítással kezdi, azt lehetne mondani, hogy a levél első négy része azt írja körül nagyon buzdító módon, hogy milyen megbecsültek, milyen becsesek vagyunk Istennek, és az ő országában milyen megbecsült helyünk van. És az utolsó részekben, az 5.-6. szakaszban írja le, hogy mindehhez mi kell, milyen eszköz kell, hogy meg tudjunk állni Isten gyermekeként a hétköznapokban is. A napokban, azt hiszem pénteken hallgattam a Vörösmarty rádiót autózás közben. Nem tudom, milyen műsor volt, hogy ez vallási műsor volt-e, vagy csak valakivel volt egy riport, és az kapcsán jött fel ez a téma. Arról beszélgettek, hogy mekkora szomjúság van ma az emberekben, a spiritualitás, az önismeret, a lelki dolgok iránt. És hogyha megnézzük a történelmet, azt lehet mondani, hogy nincs még egy olyan történelmi korszak, legalábbis ezt mondták a riport műsorban, ahol föl lett volna jegyezve az, hogy ennyire sokféle vallást, spiritualitást próbálnak ki az emberek, és futnak lelki szomjukat oltva tanítások és filozófiák után. Lehet, hogy voltak ilyen korszakok, vagy hasonlóan szomjas korszakok, mint a mai, csak nem örökítette meg valahogy ezt a történelem, vagy az írásos, vagy a művészeti emlékek. De az biztos, hogy egy ilyen időszakot élünk, ahol az emberek szomjassak, és ugye mondhatnánk, hogy futnak fűhöz, fához. És nem tudom, kivel volt a riport, mert én csak úgy kapcsolódtam bele. Azt mondta ez a hölgy, hogy nehogy azt gondolja valaki, hogy a spiritualitás, az önismeret, a hit útján való elindulás és járás az egy diadalmenet. És akkor folytatta, hogy nem úgy van, senkinek képzelje, hogy meggyújtok egy füstölőt, vagy elmondok egy-két mantrát, és már is minden jó és szép lesz az ember életében. Ugye az ember ezt erre vágyik, hogy rátaláljon valamire, ami így egyszer egy pillanat alatt rendbe hozza az életét. Ugye fiziológiai értelemben így próbáljuk ki egyre újabb és újabb étrend kiegészítőket, mint valami csodaszereket, hogy hát ha megtalálom azt a komplex gyógyszert, ami egyből és tapasztalható módon kezdi helyreállítani az egészségemet. És lelki értelemben is ilyenek vagyunk egy kicsit, hogy a mi szomjúságunkban vagy tanástalanságunkban azt gondoljuk, hogy ha rátalálnánk egyszer az igazira, akkor biztos egyből helyreállna az életünk. Senki ne gondolja azt, hogy a hithez nem jár lelki harc, hogy a hit az nem jár e fajta tusakodással. Isten útján járni ugyanis küzdelmet jelent. valóságos küzdelmet. És ezt írja le az apostol, hogy mivel is, vagy ki ellen is van ez a küzdelmünk. Ugye mi emberek azt szoktuk gondolni, hogy azért van ennyi küzdelem az életünkben, mert hát nehéz emberek vesznek bennünket körül, nehéz a családban, nehéz a munkahelyen. Ha ők, vagy te, vagy az valaki nem lenne olyan, mint amilyen, akkor könnyebb lenne az életünk, és úgy érezzük sokszor, hogy az emberekkel birkózunk. Emberekkel birkózunk a munkahelyen, meg otthon a családban, és ha ők mások lennének, akkor biztos minden jó lenne. Fölhívja ugye az apostol a figyelmet, hogy a lelki harc, a lelki tusakodás az nem emberekkel való küzdelem, nem egymással küzdünk. Ezekre az emberekkel való nehézségeinkre mondja egyébként az ige az, hogy nekünk nem emberekkel van dolgunk, hanem Istennel. Tehát mi egyrészt, ha tusakodunk, akkor Istennel tusakodjunk olyan értelemben, hogy az ővele való kapcsolatunkkal foglalkozzunk, és ne emberekkel való harcnak lássuk az életünket. A másik, amire fölhívja a figyelmet, hogy hogy a rémisztő világ, amiben élünk, a rémisztő világ, és ugye a megtapasztalt jelenségek, ugye a gonoszság, a törvénytiprás, és még sorolhatnánk, hogy mi mindent tapasztalunk meg ebben a rémisztő világban, az nem csak emberektől származik, gonosz emberektől, mint Manassé király volt, hanem van mögött egy lelki hatalmasság, mégpedig a sátán és az ő serege, a démoni világ, amely a mennyei magasságra törekszik, ugye ezzel a körülírással az apostol érzékelteti, hogy ők Istenek akarnak lenni. Az egy igaz Isten helyett ők akarnak lenni a világ istenei, hogy ők uralják a gondolatainkat, a mi cselekedeteinket, hogy ne legyen harmonikus kapcsolatunk Istennel és egymással, hanem egy ilyen szörnyű birkózás legyen az életünk. És hát tudjuk, hogy a sátánról és az ő angyalairól, a démonokról azt mondja a Biblia, hogy embergyilkos volt kezdetektől fogva, a hazugság atya, hitető, aki csűri, csavarja a dolgokat, minket is be akar csapni, hazugságokra akar bennünket vezetni, például az, hogy hát minden vallás az egy jó spiritualitást képvisel, igazából minden arról az egy dologról szól, mindegy, hogy melyik vallásban hiszel, csak higgyél, stb. Hát ezt, mintha szó szerint a sátántól idéztem volna. És nagyon bújtatva, és az életünknek sok területére férkőzik be a sátánnak ezek a kicsavart gondolatai, fél igazságok, amit nagy igazságnak mutat föl. Azt mondja az apostol, hogy álljatok meg, tehát álljatok ellene ennek. Álljatok ellene annak is, hogy úgy nézd az életedet, hogy te emberekkel tusakodsz egész életedben, és ők okozják nekem a bajt az életemben, és állj ellene annak a hazugságnak is, hogy nincsen gonosz, és hogy ez a világ és a világi gondolkodás az alapvetően jó. Nem. Ez mögött egy gonosz hatalom áll. Álljatok meg tehát, öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét. Tehát ugye Pál apostol azt mondja, hogy nézzétek meg, milyen megbecsültek vagytok Isten országában, pont ezért ér sokszor benneteket támadás az életben, mert nem sodródtok az árral, nem hitetlenek vagytok, hanem keresitek az Isten akaratát és az Isten vezetését, és pont ezért titeket támad meg a sátán. Ugye azt szokták mondani a kékkeresztes csoportba talán, hogy a sátán nem a kocsmában kell keresni, a pulton könyöklő alkoholisták között, mert oda nem megy, mert ott mindenki az övé. Tehát ott mindenki rendben van az ő részéről, hanem a sátán oda megy rombolni, ahol Isten akaratát szívből keresik. Ahol Isten akaratát szívből keresik. És bizony, hogyha úgy érzed, hogy ha lelepleződik, hogy a te életedben is ilyen sátáni csapdákba kerültél, akár azért, mert valami szenvedélybetegség rabja lettél te is, akár azért, mert egy ilyen hazugságokból szőtt álomvárat kergettél az életed valamilyen dolgában, vagy az emberekkel való kapcsolatodban olyan játszmák lettek végül a munkahelyeden, vagy a családodban, hogy nem lehet bele ki se keveredni, akkor ha lelepleződnek a sátánnak ezek a dolgai, akkor lásd be, hogy segítségre van szükséged ahhoz, meg kell, hogy állj, hogy kitisztuljanak a gondolataid, és valóban rá tudj találni a helyes útra. Olvastam egy történetet a napokban, szerintem nagyon passzol ide. Valaki látta, hogy az úszómester hogy ad tanácsokat az ifjú tanítványának, aki alig tudott kievickélni a medence végére, sok vizet nyelt és kapkodja a levegőt, és azt mondta neki, hogy figyelj, amikor úgy érzed, hogy nem bírsz tovább menni, és megfulladsz, akkor ne kezd kapkodni és vizet nyelni, hanem kezdj el lebegni a víz tetején, és ha lebegsz, akkor egy kicsit meg tudsz pihenni. Tehát ha úgy érzed és hogy ide jutottál az életedbe, hogy csak nyeled a vizet, és kapkodsz, és még rosszabb, minél erősebben próbálod, állj meg! Állj meg, egy kicsit lebegj, és az új Isten elé vigyed ezeket a te dolgaidat, amiben fölismerted a sátán hazugságát, a sátánnak a munkáját. És azt mondja az apostol, hogy ehhez lelki fegyverzetre van szükség, hogy ezeket le tud győzni. Ezt elolvasom újra, hogy mik ezek a lelki fegyverek. Vegyétek fel Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok. Álljatok meg tehát felőzve derekatokat igazság szeretettel, magatokra öltve a megigazulás páncélját, sarut húzva lábatokra, készen a békesség evangéliuma hirdetésére, vegyétek fel mindezekhez a hit pajzsát, amelyek kiolthatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát, és vegyétek fel az üdvösség sisakját is, és a lélek kardját, amely az Isten beszéde. És tulajdonképpen ez a hat mellé nyugodtan oda tehetjük a hetediknek, ugye a hét egyébként is a teljesség száma a Bibliában, az isteni teljesség száma, ez a hetedik pedig az imádság. Tehát ha mindezt nem fogja körül egy ima élet, akkor körülbelül olyanok vagyunk, mint az a katona, akinél nincsen lőszer. Tehát megvan minden felszerelése, hiszen ha ugye fölismerhettük azt, hogy itt egy római katonának a fegyverzete van párhuzamba állítva a lelki fegyverzettel. Talán ugye pont az apostol Efézusban van, ugye börtönben van, és vagyis Filippiben van, börtönben van, és lehet, hogy az ihlette neki ezt a gondolatot, hogy a cellája előtt lefőjárkált egy római katona, mint őrség, és ugye innen vette ezt a párhuzamot. Ugye mik ezek a fegyverek? Ugye az igazság szeretet. Nem lehet bűnös kompromisszumokat kötve élni egyfolytában. Annak nagy ára lesz az életünkben. Igazság szeretet kell. Aztán a megigazulás páncélja. Ugye a megigazulás az nem önigazság, nem önigazolás. Nem azt jelenti, mint sok ember, hogy hát én elég jó vagyok, majd én megbeszélem az Úristennel, hogyha valami gondom van. Sokan így élnek, saját jóságukban hisznek, saját jóságukról gondolják azt, hogy majd megbeszélik az Úristennel, ha majd oda kell állniuk. Ugye Isten gyermeke az tud lenni, aki fölismert, hogy elveszett. És hogy ha Isten nem tisztítja meg a bűneitől, ha nem kap bűnbocsánatot, akkor kárhozatra fog menni. Ha valaki ezt fölismerte, és így ment az Úrhoz, azt tudja értekelni, hogy mit jelent a megigazulás. Mert a megigazulás azt jelenti, hogy Isten Jézus Krisztus érdeméért, nem az én állapotomért, hogy én bűntelen, tiszta, vagy becsületes lennék teljesen, nem az én állapotomért, hanem Jézus igazságáért, igaz gyermekének fogad el. Úgy, hogy Ábrahámot is, ugye, aki megvallotta magáról, hogy bizony hazudós volt, és csak egy kóborló arámi. Isten őt is a hitéért fogadta el, mert bízott Isten ígéretében, hitt Ábrahám az Istennek, és ezért igaznak fogadta el őt. A békesség evangéliuma, Isten országának az evangéliuma, ami által hitre jutottunk, az egy saru. És ez, ami az életünkbe az újat hozta, azt tovább kell adnunk nekünk is, másoknak. Aztán a hitünk, ugye az Isten ígéreteiben való hitünk, az Isten jóságában és hűségében való hitünk, az egy pajzs. Ezzel oldhatjuk ki a gonosznak minden tüzes nyilát és támadását. Aztán ugye az üdvösség sisakja. Most csak nagyon röviden mondom el ezeket. Az üdvösség sisakja pedig azt jelenti, hogy tudom, hogy Krisztus érdeméért van üdvösségem, van. És ugye ez a legnagyobb vigasza és reménysége az embernek, amikor gyász és veszteségben van a Földön, vagy saját üdvössége felől aggódik. És a lélek kardja, ugye, ami az Isten beszéde, az Isten igéje. Ugye ezért kell ismernünk a Bibliát és a Biblia tanításait, hogy az egy valódi fegyver legyen a kezünkben, nem csak védekező fegyver, hanem támadás, támadó fegyver is, ugye a sátán minden gonoszsága ellen. És hogy ezt a hatot fogja össze az imádság és a könyörgés. Használjuk-e, testvérek, az Isten fegyverzetét? Ugye, ahogy múlt héten megkérdeztem azt, hogy tudsz-e mondani valamit, amiben megváltoztál az elmúlt egy évben. Most azt kérdezem, hogy használjuk-e az Istennek valamelyik fegyverzetét. Ugye láthatjuk, hogy a egyetlen egy kivételével az összes fegyver az védelmi fegyver, ami lelki védelmünket szolgálja. Egyedül hátul nincs védelem. Ugye azt szokták mondani a legtöbb írásmagyarázó, hogy ez azért van, mert aki megfutamodik, aki hátat fordít a hitnek, az kiszolgáltatja magát a gonosznak, és nincs védelme, hogyha hátat fordít. De egyetlen egy támadó fegyver van, az Isten igéje, a lélek kardja. A Bibliát is ezért adta Isten a kezünkbe, hogy ismerve a Bibliát, ezeket a fontos tanításokat is, amit a héten is olvashattunk, meg tudunk állni a hétköznapokban, és győzelmes életet tudunk élni. Egy másik történetet is olvastam, és ezzel zárom. Egy család tett arról tanúságot, vagyis pontosabban nem egy családtag, hanem aki részt vett több búcsúztatón, több temetésen is ebben a családban. Amikor meghalt a nagyapa, akkor az unokái közül valaki egy kalapácsot tett a kezébe, amikor mielőtt lezárták a koporsóját. Ugye ezzel utalva arra, hogy ez a szerszám, ez az eszköz milyen fontos volt az életében, milyen csodálatos dolgokat hozott létre ezzel a kalapáccsal. Aztán amikor meghalt a nagymama, akkor az ő kezébe horgolótűt tettek, pont ezért, hogy ez emlék legyen arra, hogy mi minden tett, mi minden jót, szépet alkotott ezzel. Az Isten fegyverzete is ilyen eszközök, ilyen szerszámok arra, amiket Isten ad nekünk, hogy megállhassunk a világ gonoszságai ellen. Használjuk-e ezeket a szerszámokat, használjuk-e ezeket az eszközöket, vagy csak sodródunk néha tehetetlenül mi is. Vegyük komolyan tehát az apostol tanítását, hogy vegyétek magatokra Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szembe, és álljatok meg, övezzétek fel, öltözzetek föl ezekkel a fegyverekkel, amit Isten adott nekünk, de mindezt az imádság és a könyörgés vegye körül. Imádkozzatok mindenkor a lélek által, és legyetek éberek, teljes álhatatossággal könyörögve. Így legyen, éljünk ezzel, és ne sodródjunk a világgal, nehogy a világgal együtt elveszünk. Könyörülj rajtunk, Urunk. Amen. Imádkozzunk. Mennyi édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által, köszönjük a Te igédet, a Te igéd lélek és élet és igazság, és meg akarjuk vallani előtted alázatosan, hogy igazad van, Urunk, ha szólsz az életünkben, ha figyelmeztesz bennünket, és köszönjük, hogy Te ezt időben teszed, és van úgy, hogy sokadik, második esélyt kapunk, Urunkat, hogy időben tudjunk élni ezzel, addig keressünk téged, amíg megtalálható vagy, hogy elnyerjük a te irgalmadat és kegyelmedet. Urunk, bocsáss meg kemény szívűségünket, bocsáss meg, amikor saját magunk vagy mások által hallott, vélt igazságokba és hazugságokra alapozzuk a döntéseinket és életünket. Add, Urunk, hogy a te igédre alapozzuk és a te igazságodra, amely el nem múlik és megmarad mindörökké. Urunk, valóban köszönjük a lelki fegyverzetet, köszönjük, hogy ezt arra adtad nekünk, hogy leleplezzük és megvédjük magunkat a sátán támadásai ellen. Köszönjük, Urunk, azt, hogy ebben nagy bíztatás és nagy erő van. És köszönjük, hogy minden hittel mondott imádságunk sem vész kárba, hogy ez is a lelki fegyverzetünk része. Ezért imádkozunk most is gyászolóinkért, vigasztald őket a te evangéliumoddal, a feltámadás örömhírével. Ezért imádkozunk, Urunk, a betegeinkért, te légy gyógyítójuk, Jézus. Ezért imádkozunk a szenvedélybetegekért, vagy a lelki betegekért, hogy te légy szabadítójuk, Jézus. Imádkozunk, Urunk, mindazokért, akik segítségül hívják a te nevedet. Hadd imádkozzunk most a ifjainkért, Urunk. Köszönjük, hogy ennyi gyermek és ifjú lehet itt a templomban. És köszönjük, hogy annyira szereted, hogy őket, szereted őket, hogy őket is meg akarod menteni ettől a világtól, hiszen látjuk tínédzser fiatalainkon, hogy mennyi rombolást végez bennük mindaz, amit látnak, amit divatosnak gondolnak, vagy amiről azt gondolják, hogy ez az élet. Urunk, köszönjük, hogy most hallhatják a te igazságodat is. Köszönjük a te megmentő kegyelmedet. Hálát adunk újra a keresztelőért is, és kérünk, áld meg a családot Natival együtt, Urunk, hadd találjanak ők is lelki otthonra a te néped között. Krisztusért kérünk, hallgass meg imádságunkat, Urunk, könyörülj rajtunk. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A jótékonyságról el ne feledkezzetek, legyetek Krisztus követői. Békesség a testvéreknek és szeretet hittel együtt az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Amen.